Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, folytatva a II. Vatikáni Zsinat által elfogadott dokumentumok, nyilatkozatok és határozatok áttekintését, mai alkalommal elsőként a Dignitatis Humanae, az ember méltósága kezdetű, a vallásszabadság témáját tárgyaló nyilatkozatról kell beszélnünk. A téma különösen nagy jelentőségű nem csupán az egyház, de a világ szemében is, hiszen alapvető emberi jogról mond véleményt, ráadásul olyan körülmények között, amikor, így volt ez a zsinat idején, de azóta is, ezt az alapjogot számtalan támadás éri érvényesülése különféle módokon ugyan, de számos országban és régióban Csorbát szenvedett és szenved. Magának a vallás és lelkiismereti szabadságnak a jogi kodifikációja része volt már az ENSZ által 48-ban közreadott emberi jogok chartájának is, idészerű volt tehát, hogy a maga részéről az egyház is állást foglaljon ebben a fontos kérdésben, amely sokáig tabu témának számított a katolikus teológiában. Maga az ENSZ dokumentum deklarálta a vallás és vallástalanság szabadságát egyaránt, a vallás megválasztásának, megváltoztatásának jogát, valamint azt, hogy az egyének és közösségeik szabadon, korlátozástól és üldözéstől mentesen gyakorolhatják vallásukat. Ugyanakkor a zsinati atyák számára kezdettől dilemmát jelentett, hogy a vallásszabadság ilyen egyetemes állítása nem jelenti-e a katolikus keresztény hit értékének és igazságának relativizálását, egyenlőségjelet téve az egyes vallások és az ateista meggyőződések közé. Eredetileg még az előkészületek idején két tervezet készült a témában. Egy a teológiai bizottság, egy pedig az egységtitkárság részéről, ám a reformtábor állásfoglalása nyomán csak az utóbbi került zsinati tárgyalásra. Az első időben még úgy tűnt, a téma nem önálló állásfoglalásban, hanem az Unitatis Redintegratio, a keresztények egységéről című ökumenikus dokumentum részeként került tárgyalásra, alapvető fogalma pedig nem a vallásszabadság, hanem a vallási tolerancia lesz, és nyitott kérdés volt az is, hogy csak a vallásszabadságról, vagy tágasabban a vallás és lelkiismereti szabadságról fog-e nyilatkozni. Könnyen kiszámítható volt, hogy ebben a témában élénk viták várhatók, és ez be is igazolódott már abban is, hogy a szövegtervezet 3 ülésszakon szerepelt, 5-szöri átdolgozás után pedig csak 6. Pál sürgetésére, a zsinat lezárását közvetlenül megelőzően került elfogadásra. Maga a szellemi kiindulópont kezdettől egyértelmű volt. A vallásszabadság az emberi személy méltóságának elidegeníthetetlen része. Ám azonnal felvetődött konzervatív oldalról, hogy amennyiben a vallásszabadság egyetemes jog, akkor a tévedéshez való jogot is magába foglalja, márpedig a hagyományos katolikus önértelmezés szerint igazság, ezzel igaz vallás csak egy van, ez a katolikus hit, minden más hitvallás és vallás szabadságának elfogadása azok igazságként való elfogadásának veszélyével fenyeget, egyenlőségjelet tesz igaz és hamis közé. Gondot jelentett az is, hogy a vallásszabadság egyetemes érvényesítése egyet jelent a katolikus, mint többségi vallás jogelőnyeinek felszámolásával azokban az országokban, ahol államvallási rendszer van érvényben. A vita során azonban kiderült, hogy ezeket az aggályokat csak a püspökök egy kis része osztja, a többség a vallás és lelkiismereti szabadság tágértelmezését kívánja. Így az az érvelés került többségbe, amely szerint az emberi személy méltósága és joga nem kapcsolható össze az igazsággal. a vallásszabadság kiterjesztő értelmezése nem az igazság feladását jelenti, miközben erős késztetést jelent a vallások hitek közötti párbeszédre, és rámutat arra, hogy minden vallás szabadsága része igazságtartalmától függetlenül az emberi természetnek, mert a szabadság az emberi személy szabad és felelős kapcsolatát jelenti Istennel, ennek a kapcsolatnak a lehetőségei között pedig még annak elutasítása, az ateizmus is szerepel. A viták azonban nem csitultak. A konzervatív ellenzék több alkalommal próbálkozott még a harmadik ülésszakon a szöveg alapvető átalakításával, közben pedig több száz módosító javaslat is érkezett. Végül hatodik Pál sürgetésére, aki különösen szívügyének tekintette ennek a témának megfelelő kidolgozását, került szavazásra a negyedik ülésszakon úgy, hogy a szöveg végső átdolgozás nélkül került elfogadásra és lépett hatályba. A szöveg minden esetre abból indult ki, hogy a vallásszabadság minden embert megillető alapjog, senki nem kényszeríthető hite megtagadására vagy a lelkiismerete elleni cselekvésre. Maga a vallásszabadság tehát elidegeníthetetlen, nem a törvényhozó alkotja meg, vagy közmegegyezés helyezi hatályba, hanem az ember természetéből adódik, ebből következően az értelem, de a hit útján is biztosan felismerhető. A vallásszabadság tartalma három alapvető dologban fejeződik ki. Ezek a kultusz szabadsága, vallás gyakorlásának szabadsága, a vallás továbbadásának, hirdetésének, a missziónak a szabadsága, valamint az élet hit szerinti vezetésének a szabadsága. Elemi módon ez a jog az egyes embert illeti meg, de kiterjed azokra a közösségekre, társulásokra, különös módon pedig a családokra is, amelyekben az egyének élnek ezzel a szabadsággal, a vallás szabadsága, vallások, egyházak szabadsága is. Ugyanakkor vannak a vallás szabadságnak korlátai. Így a vallás szabadság érvényesítésének természetes határa a másik ember, közösség vallás szabadsága, amelyet nem sérthet, de ugyanilyen természetes korlát a közrend, a közerkölcs, a közjó sérthetetlenségének biztosítása is, nyíltan emberellenes eszmék nem bújhatnak meg a vallásszabadság védőernyője alatt. Záró gondolatmenetében azután a nyilatkozat azokat a lelkipásztori szempontokat vette szemügyre, amelyek a vallásszabadságból, a vele való élés gyakorlatából, a szabadságra való megfelelő keresztény nevelés folyamatából adódnak. Az egyház apostoli küldetésének része egyben a vallásszabadság gyakorlásának módja is a missziós munka, amelyhez a zsinat ad gentes, a nemzetekhez kezdetű határozatával kívánt útmutatást adni. A témát tárgyaló dokumentum többszöri átdolgozásra került ugyan, de nem váltott ki olyan vitákat, mint néhány más tervezet, így elfogadására a zsinat harmadik ülésszakán sor is kerülhetett. Ennek megfelelően a dokumentum már bevezetőjében kimondta, hogy Isten a nemzetekhez küldte az egyházat, hogy az üdvösség egyetemes szentsége legyen, ezért katolicitásának legbelsőbb igényéből és alapítója parancsát követve minden embernek hirdetni akarja az evangéliumot. A világban ugyanakkor olyan új helyzet alakult ki a modern időkben, amely ennek a feladatnak a teljesítését új megvilágításba helyezi, különösen akkor, ha számításba vesszük, hogy a harmadik világ önállóvá váló népei elindultak saját kulturális fejlődésük útján, teret kínálva a keresztény üzenettel való megismerkedés számára. Maga a misszió eszkatológikus feladat, Isten terve szerint és Krisztus akaratából, a Szentlélek támogatásával végzett munka, amelynek az az isteni szándék az alapja, amely szerint az Úr akarata, hogy minden ember üdvözüljön, a keresztények és egyházuk feladata pedig ennek az üdvösség felé vezető útnak a felmutatása minden ember számára, egyben tanúságtétel Isten szeretetéről. Az evangélium hirdetése a népek között soha nem lehet kényszer vagy erőszak. Célja a lélek erejével a megszólítottak megtérésének, hitre jutásának előmozdítása. A misszióban megtérők számára biztosítani kell a megfelelő ismeretek megszerzését, a katekúmenek összegyűjtését, közösségeik életre hívását, majd a missziós területeken létre kell hozni az egyház szervezetét, a helyi klérus megteremtésével az önállóság kiformálódását, ebben a folyamatban pedig képzett misszionáriusok, hitoktatók, szerzetesek munkájára kell támaszkodni. Különös gondot kell fordítani a létrejövő fiatal egyházi közösségek talpra állására. Ennek érdekében alaposan képezni kell a misszióban dolgozókat, létre kell hozni a munka sajátos intézményeit, az ott folyó munkában pedig támaszkodni kell a helyi hagyományokra és adottságokra, teret kell engedni hitünk sokszínűségének. A missziós munka eredményei révén dinamikusan bővülhet a hívők köre a harmadik világban, a hitet korábban nem vagy alig ismerő régiókban, az új közösségek pedig motorjává lehetnek idővel az egész egyház belső fejlődésének. Ugyanakkor nagyon fontos annak a misszióért vállalt felelősségnek a felismerése, amely Isten egész népét, az egyház püspökeit, papjait, szerzeteseit, a teljes hívő közösséget terheli, hogy ez a munka az egész egyház hitében való megerősítését, a krisztusi üzenet mindenkihez való eljutásának lehetőségét teremtse meg. Csak úgy, mint egykor a tridenti zsinaton, a vatikáni zsinaton is természetes volt, hogy nagy figyelmet kell szentelni a papképzés témájának. Erre a feladatra vállalkozott az Optatum Totius, az egész megújulása kezdetű határozat, amely a papképzés feladatainak újrafogalmazására kívánt vállalkozni. Nagy vonalaiban itt már az előkészítő szöveg elnyerte az atyák tetszését, az észrevételek bedolgozása után pedig a dokumentum heves viták nélkül a harmadik ülésszakon elfogadásra került. Kiinduló pontja a papi ideál változásának számbavétele volt a trident óta eltelt 5 évszázadban, ami új papnevelési szabályzatok kidolgozását teszi szükségessé. A munka kezdete a hivatásgondozás újragondolása kell, hogy legyen, a papságra készülők megfelelő kiválasztása, amely továbbra is kis és nagy szemináriumokban történhet. Nagy figyelmet kell viszont fordítani a jelöltek megfelelő kiválasztására, a papnevelésben résztvevők alkalmasságának biztosítására, a megfelelő lelki nevelésre, vagy olyan témák kezelésére, mint a cőlibátus kötelme, vagy a szentelendők személyi érettségének biztosítása. Ez a folyamat a püspökök felügyelete alatt mehet végbe, a papszentelésről való döntés is az ő felelősségük. Fontos viszont az egyházi tanulmányok rendjének újragondolása. Elsőként le kell vezetni a fiatalokat Krisztus misztériumának ismeretébe, hiszen ez a tanulmányok lelke, majd arra alapos bölcseleti és teológiai dogmatikai tanulmányoknak kell következniük, Szent Tamás szellemében, de a modern eszmékre is tekintettel. Erre következhet a gyakorlati lelkipásztori képzés, amelyben a hit és az egyház iránti hűség megőrzése, a papi hivatás ébren tartása mellett az emberek és a világ felé való nyitottságot is biztosítani kell, ezt a célt pedig a szentelést megelőző kötelező lelkipásztori gyakorlattal lehet kiteljesíteni, de ügyelni kell arra is, hogy a már felszenteltek is rendszeres lelki és szellemi továbbképzésben részesüljenek papi működésük során, amelyhez a püspököknek és a helyi püspöki konferenciáknak a feladata megfelelő intézményi keretek, képzési programok biztosítása. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt, de legközelebb még folytatjuk a zsinati dokumentumok áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.